Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 4. fejezet 12. versétől a 17. versig a következőképpen. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet. Elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban túl vagyunk egy nagyon gazdag ünnepi korszakon, időszakon. Ezzel kapcsolatban felvetődött bennem a kérdés, hogy vajon melyik a legrégebbi keresztjén ünnepünk? Ez szerintem, aki előkészítőre járt, az már tudja, ifjúság tagjainak tudniuk kell, melyik a legrégebbi? Mit gondoltok? Látom a mosolyból, hogy húsvétra gondoltok. Tehát a húsvét ünnepe az a legrégebbi keresztény ünnepünk. Na és mi az azt követő legrégebbi keresztény ünnep? Vízkereszt, nagyon jó. Vízkereszt ünnepe, és aztán utána következik a karácsony. Az lett a legkésőbb bevezetve. És ehhez hozzátartozik az, hogy vízkereszt ünnepe talán a legsokrétűbb ünnepe a kereszténységnek. És ezt most azért szeretném, hogy a picikét összeszednénk, mert szerintem a résztvevők többsége nagyon régen lehetett, vagy ha egyáltalán volt is vízkereszt ünnepén. Tudnilik, vízkereszt ünnepe mindig január 6-a, és ez legtöbbször természetesen hétköznapra esik. Tehát most ez egy különleges dolog, hogy most itt vízkereszt ünnepén vagyunk együtt. Na, tehát mit ünneplünk ilyenkor? Szedjük össze. Egyrészt. Három királyok, tehát a napkeleti bölcseknek az ünnepe, igen, elmennek és meglátogatják a megszületett kis Jézust. Aztán következő, itt énekeltünk olyasmiről, hogy valaki mutatja, hogy valamiféle keresztség van ebben a dologban. Igen, Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe is. Aztán olyan énekeket énekeltünk, amelyek arról szólnak, hogy 374-es ének első verse, Jézus, te vagy a fény. Igen, tehát, hogy Jézus a világ világossága, hogy megjelent a világosság, és most már, ha gyengén is, de azért érezzük, hogy már később sötétedik, ugye ezért található itt ez az ünnepkör. Igen. És nagyon érdekes az, hogy hogyan nevezik el idegen nyelven, görögül ezt az ünnepet. Az egyik elnevezés így hangzik, hogy epifánia. Ez a megjelenést jelenti, a világosságnak a megjelenését, de amikor Jézus megkeresztelkedésére gondolunk, ezt is említettétek, akkor ott a teofániáról van szó. A Szent Háromság Isten megjelenéséről tudnék, ott jelenti ki először Isten, a Szent Háromság Isten először önmagát, hiszen ott van Jézus, az Isten fia, galamb formájában száll rá a Szentlélek, és megszólal a mennyei atya, hogy ez az én szeretett fiam. Tehát ezt teofániának nevezik, és aztán van még egy harmadik elnevezése is vízkereszt ünnepének, méghozzá bétfánia, ugye a bét az a Héberben a házat jelenti, a Bétlehem, a kenyérháza. És ez azért fontos, mert először egy mennyegzői házban jelentette ki a dicsőségét az Isten fia. És bizonyította azt, hogy ő maga az Isten. Kánáról van szó, ahol a vizet borrá változtatta. Na, tehát ennyit így röviden a második legrégebbi keresztény ünnepünkről. A felolvasott igében arról van szó, hogy Isten valóságosan, valóságos történelmi helyzetben jelenik meg. Valóságos világban történnek azok az események, amelyekről szó van. Azzal szembesülünk, hogy Keresztelő Jánost börtönbe vetik. Elfogják, börtönbe vetik, tehát nem egy ilyen barátságos világba kerül be, ahogyan mi sem egy barátságos világban vagyunk. Amikor azt olvassuk, hogy, fogságba vetették, akkor ott egy olyan igeidőt használ a görög, hogy ugye, fogságba vettetett, ami arra utal a görögben, hogy egy felsőbb hatalomnak az akaratára, és távol legyen Mátétól, az evangélistától, hogy ennek a felsőbb hatalomnak Heródest gondolja. Ő még följebb megy, ő az Istenre gondol. Nagyon érdekes, tehát ő azt mondja, itt nem valamiféle baleset történik velünk, amikor valami megpróbáltatás történik. Nem arról van szó, hogy ki vagyunk szolgáltatva az ördögnek, és akkor ő azt tesz velünk, amit akar, hanem minden az Isten akaratából történik. Keresztelő Jánost is az ő akaratára dugják a börtönbe. Vagyis, ez nagyon fontos dolog, hogy a különbség nem az egy keresztény ember és nem keresztény ember között, hogy az egyik Isten kezében van, a másik pedig rajta kívül van, az egyik már tudja, hogy az Isten kezében van. És bizalma van, hogy bármi történik, az mégis a javát fogja szolgálni. A másik viszont állandó bizonytalanságban éli az életét. Állandó félelemben, állandó rettegésben, mert azt gondolja, hogy ki van szolgáltatva különféle hatalmaknak a világban. És soha nem tudja, hogy mi fog vele történni. És nem tudja, hogy Isten vele lesz, vagy pedig nem lesz vele. Egy a fontos, hogy nehézségek között élünk. Régebben gondoltam sokszor azt, hogy hát, hogyha a keresztény ember megúszza a nehézségeket. Nem úszza meg, nem erről szól a keresztény élet. Hanem arról szól, hogy a nehézség pont arra való, hogy kimunkálja bennünk a szilárd, jellemes életet. Valaki így mondta, hogy a gyémánt az nagyon nagy nyomás alatt alakul ki. Ezt ugye tudjuk földrajzból. Nagyon erős nyomás alatt. Minden komolyabb dolog szenvedések útján, nehézségek útján formálódik ki. Nem csak úgy magától könnyen adatik. Na most ez a sötétségben járó nép lát világosságot, mondja Máté, idézi Ézsaiás prófétát. Az Etosz újságban olvashatunk egy cikket most egy ilyen asszonyról, Ritáról, aki a férjével Burgenlandban él, illetve élt, hogy ő milyen módon találkozott a sötétségben a világossággal. Hogyan valósult meg benne az, amiről Vízkereszt ünnepe szól. Ő azt mondja, hogy gyermekkorától fogva szorosan kötődött az egyházi hagyományokhoz. Az ő gyülekezetükben három istentisztelet volt egy nap, mind a három istentiszteleten részt vett. És hangsúlyozza azt, hogy nagyon jó élményekkel tért mindig haza, nagyon fontos volt neki, fiatalok úgy mondanák a feeling, nagyon jó volt neki az énekeket hallani, megnyugvást volt az ő számára, jó érzés volt, érintették az énekeknek a szövegei. Később azonban, amikor felnövekedett, akkor nagyon sok kérdés vetődött fel benne, és elkezdett kételkedni, és kórházban dolgozott ápolónőként, és egyik ápolónő társa változott meg egyszer egy jó irányba. És megtudta, hogy miért. Rájött arra, hogy, hát elmondta ez az ápolónő társa, hogy Jézus lépett be az életébe. És akkor ő rájött arra, hogy persze neki jó volt az Isten tiszteleti közösség gyermekkorában, fiatalkorában, de igazából az ő életében nem lépett be Jézus, csak megérintette. És amikor ezzel a munkatársával közösen olvasta a Bibliát, beszélgettek, akkor eljutott oda, hogy az addig elrontott életét, eközben kialakult sebeit, lelki sebeit átadta Jézusnak, hogy ő gyógyítsa. Ezek után 20 év telt el. Ez volt az első, tehát, amikor találkozott ő a világossággal. Amikor érezte, tudta, hogy Jézus belépett az ő életébe is, elrontotta az életét, sok tekintetben lelki sebei keletkeztek, de most már egy új indult el. 20 év telt el ezután, jött a következő megpróbáltatás, beteg lett, rákos lett, kezelések következtek, felépült, gyógyult, majd aztán nem sokkal később áttétek jelentkeztek. Súlyos, szorongásos, depressziós lelki megbetegedés követte ezt. A leépülés az annyira erős volt nála, hogy 50 méter tudott csak a saját lábán menni, és 24 órás ápolásra szorult. De a megdöbbentő az, hogy arról tett bizonyságot, hogy örvendez az ő szíve. Mert érzi, hogy ebbe a sötétségbe Isten világossága ragyog be. A 30. Zsoltát idézte. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. És ez a kérdés vetődött fel benne, hogy mi tart meg engem, hogyha minden összetörik ebben az életben? Pontosabban, ki tart meg, ha minden összetörik? Mert minden összetörik. Meg kell találnod neked is a választ erre. Ki fog megtartani akkor? Ritának a válasza ez, hogy Jézus. És amikor húsvétkor ismét kórházba került, kezelések következtek, de örömmel és békességgel volt ott, így mondta, már nem imádkozom azért, hogy gyógyuljak, hanem vágyom arra, hogy most már Jézusnál legyek. Nem idősen, 50 évesen. Vágyom arra, hogy Jézusnál legyek, és tudom, hogy ott új testem lesz, épp és új testem lesz. És úgy is megnyilvánult ez a világosság, hogy betört ebbe a sötét életbe, hogy elkezdett gondoskodni a saját házáról, elintézte az ügyeit. Van egy ilyen énekünk, melyik ének az, amiben arról van szó, hogy házamat jól elrendezzem. Én azt hiszem, hogy ez az énekszerző is valami hasonlót élhetett át. A teletömött szekrényeit szintén elrendezte, kiürítette, szétosztotta a dolgait. Temetése részleteit is ő intézte, ő fogalmazta meg a gyászmeghívót. És azt mondta, hogy már előre betölti az az öröm, ami ott fogja Jézusnál várni. Mire jó? Mire jó a Jézussal való kapcsolat? Arra, hogy a nagy mélységben elrontott életet ő helyre teszi, békességgel tud megáldani, lelki sebeket meg tudja gyógyítani. És amikor eljön majd a mi életünkben is az utolsó pillanat, akkor vágyakozást teremt a mi szívünkben. De jó lesz Jézusnál. De hogyan lehet ez a miénk? Nem véletlen, hogy Jézus azzal fejezi be ezt a gondolatsort, illetve Máté idézi Jézust. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Csak akkor lehetünk ilyen reménységben. Semmiképpen, másképpen nem. Csak akkor, hogyha mi is megtérjük. Ami nem csupán egy erkölcsi cselekvést jelent, hogy most már megpróbálok jó életet élni. Nem. Ez a gondolkodás megváltoztatását jelenti. Lemondást jelent a saját vágyainkról, a saját elképzeléseinkről. Zárójelbe írtam magamnak figyelmeztetésül, hogy de előbb kell, hogy legyenek saját vágyaink. Tehát nem baj, hogyha saját vágyakkal indultunk el, saját elképzelésekkel, utána kell ezeket megváltoztatni. Utána kell, hogy lemondjon ezekről az ember, akár úgy, hogy már összetörtek ezek a vágyak, akár úgy, hogy még nem, hanem megelőzzük a nagyobb fájdalmaknak a kialakulását, és átadni a szívünket, életünket, és megtapasztaljuk Jézus jelenlétét az életünkben. Na ez az Isten országa, ezért mondja, hogy elközelített az Isten országa. Mindent oda kell áldozni ezért az embernek. Szembenézni mindennel a világosságban. Sötétségben nem nagyon lehet szembenézni a dolgokkal, ott minden olyan rendezetnek tűnik. A sötétség, a félhomály, az nem alkalmas arra, hogy az ember rendbe tegye az életét. A világosságban tudjuk csak ezt megtenni. Menni fog? Egyértelmű a válaszom, nem fog menni. Csak Jézus erejével fog menni. Ezt csak Jézus tudja elvégezni benned. De vele, igen, vele menni fog, hogyha akarod. És így énekeljük majd el a Szívembe jöjj kezdetű éneket. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérjük, hogy a mi életünket is vezesd ebben a sötétségben, sok fájdalomban és bajban, csalódásban, a te világosságodba. Hogy legyen lehetőségünk igent mondani, szívünkbe hívni téged. Hogy megtapasztaljuk a veled való élet örömét és békességét. Hogy ne csak a zsoltáros, hanem a mi szívünk is táguljon, repessen, örüljön. Amen.